Köszöntöm Önöket! A mai műsorban három korábbi beszélgetést ismétlek meg. Fél óra múlva a Kiskunsági Nemzeti Park 50. születésnapi alkalmából beszélgettünk, majd Rácz Mihály, az év vendéglőse mesélt a családi tradícióról és a vendéglátás mindennapjairól. Végül a Magyar Kert Örökség Alapítvány munkájáról tudunk meg többet. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból, először persze egy kis húsvétolással. Az utazás előtti tippek blogban olvastam 10 húsvéti hagyományt a világból. Az andalusz fővárosban, Sevillában a húsvétot háromnapos fesztivál keretében ünneplik. A fesztivál során a környékbeli városokból és falvakból érkező emberek hatalmas körmenetet tartanak, amelynek során hordozzák az El Señor de Passion és a La Macarena nevű szent szobrokat. A körmenetek az egész városban zajlanak és több óráig tartanak, ahol a hívők bensőségesen ünnepelnek és imádkoznak. Az Ukrajnában élő emberek hagyományosan tojásokat festenek húsvétra, amelyek szimbolizálják a feltámadást. Ezeket a tojásokat pisanka néven ismerik, és gyönyörűen díszítik őket a hagyományos módszerrel, amelyhez viasz és természetes festék használatával készülnek. Hongkongban az emberek hagyományosan a húsvét második napján ünneplik a Szent Sárkány napját, amely a tavaszi szüretet jelképezi. Az ünnepi felvonuláson hatalmas sárkányokat visznek végig a városon, míg a helyiek sütik a hagyományos ételeket és édességeket. Olaszországban a katolikus vallás hívői hagyományosan részt vesznek a római Szent Péter bazilikában tartott hajnali miséken, amelyeket a húsvét vasárnap hajnalán tartanak. A miséket számos pap és a pápa is celebrálja, akik az emberek imádságait és zsolozsmáit vezetik. Ausztriában, a Salzburg tartományban hagyományosan a húsvét vasárnap éjjelén égnek az úgynevezett Osterfeuer húsvéti tüzek, amely az újjászületést és a tavasz eljövetelét szimbolizálják. A tűzgyújtáshoz a hagyomány szerint a húsvéti sonkához használt fűszereket és fűszernövényeket használják fel. A japánok hagyományosan a húsvét idején az úgynevezett Sakura Matsurit, ez a cseresznye fesztivált jelenti, keretében ünneplik a tavasz érkezését. A fesztivál során az emberek piknikeznek a kertekben és a parkokban, miközben a cseresznye virágokat csodálják. A görög hagyomány szerint a húsvétot az úgynevezett Pászka néven ismerik, amely az ortodox vallás egyik legnagyobb ünnepe. Az ünnepet húsvét előtt egy héttel kezdik el ünnepelni, amikor is a hívők egy nagy lakomát tartanak, amelynek során a hagyományos görög ételeket fogyasztják el. Salvadorban, Brazíliában a húsvét idején az úgynevezett Festa de Bonfirm keretében ünneplik az újjászületést és a tavasz eljövetelét. Az ünnepen több százezer ember vesz részt, akik a helyi templomokban, valamint az utcákon és tereken ünneplik a fesztivált. Magyarországon a húsvéti hagyományok közé tartozik a locsolkodás, amelynek során a fiatal férfiak felkeresik a lányokat és virágokkal locsolják meg őket is. A hagyomány szerint azok a lányok egész évben egészségesek és virágzóak maradnak. Németországban a húsvét idején az úgynevezett Osterbraten édes hús kerül az asztalra, amelynek hagyományosan a bárány vagy a nyúl a főszereplője. Az ételeket általában zöldséggel és burgonyával kínálják, és gyakran fokhagymával, vöröshagymával és egyéb fűszerekkel ízesítik. Az édességek közül pedig a híres Osterbrot, a húsvéti kenyér, és az Osterzopf, vagyis a húsvéti kalács a legkedveltebb. Ezek az érdekes húsvéti hagyományok számos országban és kultúrában jelentős szerepet játszanak az ünnepi időszakban. Az utazóknak, akik szeretnék megismerni a különböző hagyományokat és szokásokat, érdemes felkeresniük ezeket a helyszíneket, ahol ezek az ünnepségek tartanak. Az ilyen utazások során nem csak a kulturális élményekben lehet részünk, hanem megismerhetjük az adott terület történelmét, gasztronómiai kultúráját és az emberek mindennapi életét is. Így az utazások nem csak a szórakozás jelentik, hanem az emberi élet színességének megismerésében is segítségünkre lehetnek. És íme néhány húsvéti kedvenc Itáliától Nigériáig. Ugye nekünk magyaroknak a sonka, a tojás és a kalács, az olaszoknak a pizzának hívott nem pizza például, vagy Mexikóban a capirotada a nagyon nagy kedvenc, de mik is ezek? Az olaszországi pizza rustica, vagy más néven a pizza gianna néven ismert tésztafélében húst és sajtot találunk, persze az összetevők attól is függnek, hogy melyik régióban esszük éppen. A pizza rustica minden esetre eredetileg Nápolyból származik. Voltak éppen ez egy ricottás sajtorta, és a ricottán kívül provolone, mozzarella, soppressata, ez egy olasz szalámiféle, prosciutto és tojás van, meg hát még minden, amit a szakács belegondol. Mindenkinek megvan a maga változata, amire esküszik, és azt mondják, hogy ha veszekedést akarunk kirobbantani az olaszok között, elég annyit kérdezni, hogy nos, milyen az igazi pizzagaína. Aztán itt van a mexikóiak kenyérpudingja, amit úgy hívnak, hogy capirotada. A kenyeret cukros szirupban megáztatják, aztán jöhetnek hozzá a magok, a sajt, a gyümölcs és ízlés szerint a tortadara. Ha valaki szereti a sóst, az édeset, a puhát, a ropogost és a szivacsost, mindezt egyetlen ételben, esetleg kis fűszerezéssel, nos akkor megtalálta, amit keresett. Az összetevők kétségtelenül furcsának tűnnek, de az ízek felrobbannak az ember szájában, mondják a mexikói tudorok. A capirotadát hagyományosan szobahőmérsékleten szolgálják fel húsvét vasárnap, de voltak éppen egész héten fogyasztják. Mexikóban, mint sok minden mást, ezt is a spanyolok vitték be, és népszerűségét elsősorban annak köszönheti, hogy nagyon könnyű elkészíteni, és ez a sok-sok összetevő is általában kéznél van. A zsurek. A lengyeleknél ez a krémes és füstös ízű leves viszi a prímet húsvétkor, a fehér kolbásszal, roskovásszal, főtt tojással megbolondított krumplileves semmihez nem hasonlítható ízét állítólag még egy kis tormával is fel lehet turbózni. Természetesen a zsureknek is többféle változata van, akadnak, akik savanyú káposztát és füstölt kecskesajtot tesznek bele, de akad gombás változata is. Szingapurban húsvétkor a murtabak visz mindent. A szingapuri konyha voltaképpen egy hatalmas kavalkád, van benne kínai, maláj, indiai, eurázsiai egyaránt. Ennek egyik következménye, hogy elég nehéz egyetlen autentikus ételt kiválasztani, de húsvétkor mindenképpen a murtabak a mindent elsöprő. A murtabak voltaképpen marhahússal töltött palacsinta, kicsit úgy néz ki, mint a hortobágyi húsos palacsinta, csak ez marhahússal van töltve, és persze teljesen más a fűszerezése, ánizsal, fahéjjal és szerecsendióval, friss lájmal, csiliszósszal, rajtával, ez egy indiai joghurtos szósz, szokták tálalni. A jollof rizs az afrikai konyha egyik meghatározó összetevője és étele, sok országban készítik, nyilván ennek megfelelően változatos a fűszerezése is, a nigériai verzió sokak szerint kimagaslik közülük. Alapvetően a jollof egy hosszú szemű rizs, amit nigériai módon curryporral ízesítenek, aztán persze jön hozzá a hús, egyéb fűszerek, hagyma, zöldségek, stb. Tradicionálisan úgy készítik, hogy előzetesen megsütik a paradicsomot, a hagymát és a fokhagymát, majd utána a rizst, és akkor ezt keverik össze. Amikor pedig egy nagyobb társaság gyűlik össze, akkor a rizst nem a tűzhelyen, hanem nyílt tűzön készítik, amitől kap még egy kis füstös ízt is. Húsvétkor a tojás elengedhetetlen szereplője az ünnepnek, ezek a tojások viszont a világ leghíresebb nem ehető tojásai, a Fabergé tojások. A Fabergé tojások az antikvitások szerelmesei között óriási sztárnak számítanak, a díszes tojások a neves ékszerész Peter Carl Fabergé felügyelete alatt készültek több mint 100 évvel ezelőtt, és nevezetesek bonyolult formatervezésükről, aprólékos kivitelezésükről és történelmi jelentőségükről. Lehet olvasni az Art in Context oldalán. Az Oroszországból származó Fabergé tojásokat eredetileg húsvéti ajándékként rendelte meg harmadik Sándor cár a feleségének, így a szerelem extravagáns formába öntése volt. Minden tojás egyedülálló remekmű, amelyet gyakran nemesfémek, drágakövek és bonyolult zománc díszítések tarkítanak. Fabergé harmadik Sándor és fia kérésére összesen 52 tojást készített, de csak 43 maradt fenn, a többi eltűnt a forradalomban, forradalom viszontagságai között. Az ékszerész azonban másoknak is készített a remek művekből, Marlborough hercegnőnek, a svéd és norvég királyi házaknak és a Rothschild bankár családnak is, összesen legalább 70-et, de csupán csak 62 maradt fenn. A 19. század végén Szentpéterváron üzemelt a Fabergé ékszer cég. Peter Carl Fabergé, a luxus tojások ötlet gazdája, az első ikonikus darabot, az aranytyúk tojást 1885-ben alkotta meg. A Fabergé tojások körülbelül 10 cm magasak, elkészítésük 1-2 évig is eltartott az aprólékos kézimunka miatt. Fabergé állítólag annyira maximalista volt, hogy ha csak egy pici részlet nem volt tökéletes, kalapáccsal esett neki a már majdnem kész alkotásának. A tojásokban apró meglepetések lapultak, például miniatűr portrék, órák, kis állatfigurák. A Fabergé tojásokban egyszerre van jelen a gazdaság és a történelem, a királyi hagyományok és az innováció. A tojások története III. Sándor orosz cárral kezdődött, aki az első császári húsvéti tojást ajándékozta feleségének, Maria Fjodorova császárnőnek. A kívülről egyszerű, zománcozott fehér tojásnak kinyitáskor színarancssárgája tárul fel, amiben 4 színű aranyrubintokkal díszített tyúk volt, és a cári aranykorona miniatűr másolata. Fjodorovna érthető elragadottsága indította el az éves hagyományt, III. Sándor fia, II. Miklós az édesanyjának és a feleségének, Alexandra Fjodorovának is készítetett tojást. Az orosz forradalom után több tojás elkerült szülőhazájából, amikor a bolsevikok eladták őket, ma az oroszországi Fabergé Múzeumban, az Ermitásban, a Kremlben és az Egyesült Királyság királyi gyűjteményében csodálhatjuk meg őket. A Fabergé tojások extravagáns anyagok felhasználásáról és bonyolult elkészítési technikáikról voltak híresek. A nemesfémek, arany és az ezüst alkották a központi szerkezetet, míg a luxus drágakövek, mint a gyémántok, a rubinok, a zafirok csillogást adtak neki. Élénk színek és üvegszerű felület jellemezte őket, az egyedi anyagok, mint a hegyi kristály, a nefrit és a mesterien faragott karéliai nyírfa tették még egyedülállóbbakká a tárgyak. Meg persze a bennük elrejtett meglepetések. Peter Carl Fabergé a francia hugenottáktól származó ékszerművész volt, akinek már apja is ékszerészettel foglalkozott, nem tudta volna csodálatos álmait megvalósítani olyan munkatárs nélkül, mint Henrik Wingström. Ő segítette például az egyik leghíresebb tojás, az 1913-ból származó téli tojás megalkotásában, amit zománcozott, bonyolult fagykristály motivumáról híres, gyémánt hópelyhek és a gacsinai palota miniatűr másolata rejlik a belsejében. Ritkaságuk, történelmi jelentőségük és persze az értékes anyagok felhasználása miatt kelhetnek el nagy ritkán rekordmagas áron az aukción, az utolsó megerősített ára 18,5 millió dollár volt egy 2007-es aukción, de állítólag egy 2014-es árverésen 33 millió dollárt fizettek egy Fabergé tojásért. Az óriási érdeklődésre való tekintettel a Magyar Nemzeti Múzeum meghosszabbította lenyűgöző ékszer kiállítását, a Ragyog ékszerek ideje című időszaki tárlatot az októberi nyitás óta közel 60 ezeren tekintették meg. A tárlat az elmúlt 40 ezer év ékszereit mutatja be, benne őskori Kárpát-medencei többek között hun, avar és középkori ékszereket, valamint olyan különleges darabokat, mint III. Béla király méreggyűrűje, vagy Könyves Kálmán 900 éves gyűrűje. Megtekinthetők az 1848-49-es szabadságharc után a nemzet sorsáért aggódó, az aradi vértanukat még egy évtized múltán is sirató magyar asszonyok gyász ékszerei, valamint kortárs alkotások, amelyeket Spengler Katalin világhírű gyűjteménye is gazdagít. A Magyar Nemzeti Múzeum Ragyog ékszerek ideje című kiállítás június 22-éig várja a látogatókat. A libamáj a magyarok egyik kedvenc luxus élelmiszere, egy országos kutatás szerint adott erről hírt a Schäfen Pincér magazin. Hazánkban a legtöbben a kaviárt, a szarvasgombát és a libamájat sorolják a luxus élelmiszerek közé, ezek közül pedig a könnyebben elérhetőnek tartott, hungarikumnak számító libamájat szeretik a legjobban. Sokan ugyanakkor egyáltalán nem költenek drága alapanyagokra, de a relatív többség egyetért abban, hogy, ha megtehetik, érdemes ezeket választani. Országos reprezentatív kutatásban mérte fel a hazai McDonald's a magyarok luxus élelmiszerekkel kapcsolatos véleményét és fogyasztási szokásait. Ebből kiderült, hogy viszonylag magas az egyetértés, amikor a luxusnak számító alapanyagokat kell kiválasztani. Magasan a kaviár, aztán a szarvasgomba és a libamáj nyerte az összehasonlítást. Ezek közül az ár és a beszerzés egyszerűsége szempontjából is a szarvasgombát tartják a legkevésbé elérhető alapanyagnak, 10-ből 9 megkérdezett vagy nem tudja megfizetni, vagy nem tudja hol beszerezni. A libamáj a válaszadók 37%-a számára elvileg megvásárolható ugyan, de jóval kevesebben vannak azok, 26%, akik számára megfizethető is egyben, miközben a top 3 élelmiszer közül ezt kedvelik a leginkább. 10-ből 4 magyar vásárló egyáltalán nem költ olyan élelmiszerre, amit luxus cikknek tart. Érdekesség, hogy a férfiak megengedőbbek magukkal szemben, és többet is fogyasztanak, míg a nők a szigorúbbak a vásárláskor és az étkezésekkor, utóbbiak 46%-a nem költ luxus élelmiszerre, szemben a férfiak 39%-ával. A városban élők is hajlamosabbak a költésre, mint a vidékiek, de ezt a képet árnyalja, hogy a budapestiek az országos átlaghoz képest nagyobb arányban soroltak a luxus kategóriába olyan élelmiszereket, mint például a kovászos kenyér vagy a laskagomba. Arra a kérdésre, hogy a drágának tartott ételek közül melyiket fogyasztja évente legalább egy-két alkalommal, a válaszadók fele a kacsacombot jelölte meg, a kifejezetten a luxus élelmiszerek közé sorolt termékek között itt is a libamájat említették legtöbben, 24%, szemben a kaviárral 11% és a szarvasgombával 10%. Több mint 15 ezer illegális turisztikai apartman működik Madridban, állapította meg a spanyol szociális jogokért és fogyasztásért felelős minisztérium nyilvánosságra hozott jelentésében. A szaktárca vizsgálata szerint a különböző online platformokon 16.335 apartmant hirdetnek turisztikai céllal, ám ezek közül mindössze 1.131 rendelkezik az önkormányzat által kiadott működési engedéllyel. A minisztérium szerint az adatok kulcsfontosságú bizonyítékot szolgáltatnak a város számára az illegális szálláshelyek felszámolásához, a hirdetéseik eltávolításához és szankciók alkalmazásához. Madrid vezetése térképet tett közzé a weboldalán az illegálisan működő turisztikai apartmanokról, ezen kívül egy évre befagyasztotta az új engedélyek kiadását, hogy ezáltal kidolgozzák és elfogadják a turisztikai szálláshelyekre vonatkozó szabályozás módosítását, elősegítve a helyi lakosok és a turisztikai tevékenységek együttélését.